közlük velem. Ahogy így fejlődnek az események, be kell vallanom, mégiscsak szívesebben ettem volna meg a nagy lamperliét, akármilyen undorító is. Mivel pedig nem igazán tudom most mit évő legyek, a napom meg már úgyis tönkrement, felhívom Birkenbergert. Hát, ha kivételesen akad valami használható ötlete is a sok szupernagy okossága között. Igen, mondja rögtön. Szerencsém van, mert éppen tegnap zárta le az utolsó nagy ügyét, a következő halálfontos observálás pedig csak 2 nap múlva kezdődik. Én csak maradjak a Moracek mellett, mondja. 1 órán belül ő is itt lesz. Itt mondjak. A jó Rudira azért lehet számítani. Így aztán beülök a Moracek beteg szobájába, és figyelem a történéseket. Az első történés az osztályos nővér. Heidinek hívják, és azt mondja, Ludwignak el kell hagyni a klinikát. Higiéniai okokból meg ehhez hasonlók. Miután azonban felmutatom az igazolványomat, és a legcsábítóbb mosolyomat, Ludwig maradhat. Még egy első osztályú kávét is kapok. Ludwig pedig vizet egy tálba. Ez a Heidi ráadásul igen csinos teremtés, és láthatóan semmi nincs rajta a fehér köpenykéje alatt. Abszolút semmi. Aztán bejön Rudi, és már is felölti minden tudó arc kifejezését. Már előre. Hol van most Künstner, kérdezi. Honnan tudjam, látnok vagyok én, vagy mi? Ha tudnám, már rég lelőttem volna, és nem kellene rongyosra ülnöm itt a hátsómat. Akkor úgy tűnik, nekem kell megkeresnem, mondja. De talán látnok vagy? Bizonyos mértékig igen, bízz csak rám. Azzal kiveszi a kezemből a kávémat, és egy hajtásra kiissza. Én addig mit csináljak, kérdezem, mert lassan elegem lesz a testőrködésből. Haza akarok menni, és éhes vagyok. Te szépen itt maradsz, és őrzöd Moracseket. Visszajövök, amint megtudok valamit, mondja, és már fordul ki a szobából. Az üvegajtó úgy berezeg a távozásától, mint a helyette integetne. Felhívom a papát, és részletesen tájékoztatom a történtekről. A várakozásnak megfelelően rendkívüli módon felizgatja magát. Kár, hogy nem jöttök haza, és estére, mondja, aztán amikor már megnyugodott kissé, Nagyi félretett neked a Lamperliből. Hát, sajnos nem mozdulhatok innen, bármennyire sajnálom is, még ha jelenleg éppen éjjel halni készülök is, mondom és leteszem. Éppen pizzát rendelek, kérsz, te is valamit szólal meg egy hang az ajtóból. Heidi állott, és Ludwig fejét vakargatja. Természetesen kérek, de még mennyire? A pizza után mással is megkínál. A nővérszobában. Kissé ugyan bánt a lelkismeret, mert Moracek így őrizet nélkül marad egy időre, de legyünk őszinték, vannak pillanatok egy férfi életében, amikor döntenie kell. Én pedig döntök. Heidi egy istennő. A nővérszoba után legszívesebben ott helyben feleségül kérném. Sajnos a folytatást megzavarja a főorvos, akit Heidi drágámnak szólít, és aki megsimogatja a Heidi hátsóját. Milyen volt az éjszakai műszak, kérdezi a főorvos. No, olyan átlagos, feleli mosolyogva Heidi. Átlagos? Én azért nem mondanám annak. Persze vannak dolgok, amiket el kell fogadni, ha már változtatni nem tudunk rajtuk. Így aztán visszaballogok Moracekhez, és várom, hogy Rudi újra felbukkanjon. A nappalos nővér egyáltalán nem hasonlít Heidire. Kólás üveg vastagságú szemüveget visel, és több réteg alsó nem jut a köpenye alatt. Talán a Heidiét is ő viseli, ki tudja, bár nem hiszem, hogy felmenne rá. Nem az a méret. Persze ez nem az én bajom. Az én bajom az, hogy sorra hordják ki minden szobába minden betegnek a reggelit. Én meg nem kapok semmit. A nappalos nővér egyszerűen átnéz rajtam. Az egyetlen, amit mond nekem, hogy a dögöt vigye ki innen. Még mit nem. Ludwig ugyanis különlegesen kiképzett rendőrkutya, akit a hatósági állatorvos gyakorlatilag csíramentesnek nyilvánított, közlöm a rossz indulatú nő személlyel. Még az igazolványomat is a szemüvege elé tartom, mivel pedig nem csak kövér, hanem ostoba is elhiszi, amit mondok. Aztán már jön is Rudi. Reggelit is hozott. Küszner elutazott, mondja, miközben befalom az első croissant. Honnan tudod, kérdezem rágás közben. Adok egy kicsit Ludwignak is, aki hálásan pislog. A kávét azért már nem osztom meg vele. Valahol csak meg kell húzni a határvonalat. Szakmai titok, közli Rudi. Minden esetre itt már nincs több dolgod. Küszner elment. Inkább látogasd meg a Moracekné asszonyt, és tudasd vele ennek a vén bolondnak a feltalálási helyét. Ebben maradunk. Moracek megalszik, és nem tud semmiről. Teljes idegkimerülés, mondja a főorvos. Mindig szomorú látni, milyen sok ember becsüli túl az energiáit. Ő aztán csak tudhatja. Amikor elmagyarázom a bíróné asszonynak a helyzetet, először megdöbben, utána aggódni kezd, végül pedig dübegurul. A megdöbbenés oka természetesen Küszner. Soha az életben nem hittem volna. Egy ilyen kedves, figyelmes ember. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy tényleg bűnöző lenne, mondja, és a füle mögé simít egy ezüstös hajtincset. Hiába nem tudja elképzelni, azért az csak így van. Az aggodalom oka pedig hitvesének aktuális egészségügyi állapota. Meglátogatni viszont nem fogja közli. Ezekkel kezdetét is veszi a harmadik fázis. A düh. Ha férjem képes volt elhinni, hogy nekem bármi dolgom lehet ezzel a Küsznerrel, az már aztán mindennek a teteje. Ezt még fel kell dolgoznom. Azért életveszélyben nincs, ugye? Megrázom a fejem. Nem, életveszélyben nincs, de mondja csak asszonyom. Ha nincs semmi dolga a Küsznerrel, miért állította róla, hogy az unokatestvére, akarom tudni? Olyan pillantást vett rám, hogy legszívesebben azonban fedezékbe vonulnék. Pontosan ezért, az ilyen hülye megjegyzések miatt. Ha azt mondom, hogy egy idegen férfivel megyek sétálni, azonnal ki tudja, miket kezdtek volna terjeszteni rólam. Ezzel feláll és kikísér. Miután elköszöntem Moracek asszonytól, akit már semmilyen veszély nem fenyeget, felhívom a lancsúti kollégákat, és közlöm velük, hogy Küsznert Bad Wörishofenben flangál. Legalábbis flangál tegnapig. Nem mondom, hogy örömmámort váltok ki vele. Eddig abban a reménykedtek, hogy a fickó már régen elhagyta az országot. Mindegy, ez már az ő bajuk. Én hazamegyek.
Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és kérlek iratkozz fel a csatornára.